Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ebben a hideg csúszós időben bevállalta, hogy eljön, és tovább folytatja velünk Krisztus példázatainak a tanulmányozását. Múlt héten, amikor együtt voltunk, ugye a farizeus és a vámszedői márát beszéltük át. Ma pedig tovább haladunk akkor Krisztus példázataiban. Egy olyan példázatot fogunk átnézni, ami hát nagyon sok vitára, nagyon sok ilyen feltételezésre adott okot némelyeknek. Nagyon sok teológus, biblia kutató ember ebből a példázatból egész hitrendszert épített ki, vagy a hitnek egyfajta tételét fogalmazta meg, ugye főleg a halál utáni életre vonatkozóan. Mindjárt megnézzük, hogy miről szól ez a példázat, de szerintem nagyjából úgy tudjuk, hogy miről van szó, tehát ezért gondolom így el már az elején, hogy tehát sokan ebből egyfajta tantételt gyártottak, hogy na akkor a halál utáni élet az hogy nézhet ki. Hát látni fogjuk, hogy hát itt másról van szó, másra összpontosít Jézus. Amikor Jézus a példázatokról beszél, ezt már megtanultuk itt a sorozaton eddig is, hogy érdemes megnézni azt, hogy milyen környezetben mondta el Jézus az adott példázatot, kiknek mondja, tehát kik a címzettei egy adott példázatnak. És ha megnézzük itt ezt a példázatot, ugye Lukács evangélium a 16. fejezetében található meg a gazdag és Lázárnak a története, a 15-16. Fejezet egy egységet képez. Tudjuk azt, hogy nem voltak fejezetek nagyon sokáig, amikor a Bibliát írták főképp nem, de 10. század után osztották csak be a Szentírás fejezetekre, versekre. És ez egy ilyen összefüggő beszéde volt Jézusnak. Kiknek mondja el, és miért mondja el ezeket a beszédeket? Hát rögtön láthatjuk azt a 15. fejezet első két versében, hogy fölmerül egy probléma, Jézus leül ugye a vámszedőkkel, közelgednek hozzá a vámszedők, bűnösök, minthogy hallgassák őt, és a farizeusok, írástudók elkezdenek zúgolódni, ugye erről már beszéltünk, hogy vámszedő, bűnös, ez egy kategóriának volt kezelve. Mondván ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. És aztán olvashatjuk a folytatásba, hogy Jézus akkor pedig elkezdte mondani erre föl, látva ezt, hogy melyik az közületek, akinek 100 báránya van, stb. Tehát elkezd beszélni az elveszett bárányról, az elveszettek. És lényegében ebben a két fejezetben az elveszettekről szóló példázatokat találhatjuk. Egyrészt olvasunk ugye 100 bárány közül egy elvész, elmegy utána a pásztor. Olvasunk a 10 drakma közül egy elvész otthon. A gazdasszony, a háziasszony kitakarítja az egész házat, hogy megtalálja az. Két elveszett fiú, én azért írtam ide kettőt, nem szólt senki, hogy itt felírás van, de hát valljuk be őszintén, nem csak a tékozló fiú veszett el, hanem az a másik fiú, ha a lelkületét nézzük, az atyához való viszonyát nézzük, hát az se volt rendben. Tehát ilyen értelemben neki is volt mit hát fejlődnie, otthon is el lehet veszni, nem csak valahol ki, hanem otthon is el. Aztán ez a példázat a 16. fejezet első versétől már sorra került, és Olá László kollégám beszélt erről, a hamis sáfár példázat a 16. fejezetből, elvesztett állás. Ugye elvesztette az állását ez az ember valami miatt, mit csinál, hogyan talál magára. És a mai példázatunk, ami pedig a 16. fejezet második felének a története, ez pedig arról beszél, hogy elveszett lehetőség. Vagyis nem lehet módosítani a halál után az örök életre vonatkozó sorsunkat. Nincs módosítási lehetőség, és ezt többször kihangsúlyozza Jézus ebben a példázatban. Ugyanakkor, ha még egy picit szeretnénk pontosítani itt az elveszetteken belül, a 16. fejezet még egy másik fő kérdése, a gazdagságnak, a vagyonnak a helyes felhasználásáról beszél a 16. fejezet két példázata. Tehát ez a két példázat nagyon hasonlít egymásra. Ugye a hamis sáfár példázat az első verstől kezdődik, a 19. verstől kezdődik majd az a példázat, amit ma elkezdünk, a gazdag és Lázár története, de mind a kettő ugyanazzal a mondattal kezdődik. Vala pedig egy gazdag ember. Volt egy gazdag ember. Mind a kettő ezzel a mondattal kezdődik. Tehát itt a gazdagság ebben a két történetben még az elveszett vagy elvesztett dolgok mellett hangsúlyt kap. Ugye a hallgatók értették-e azt, hogy Jézus mire helyezi a hangsúlyt? Hát ha olvassuk a Szentírást, az evangéliumot, azt látjuk, hogy amikor hallották ezeket a példázatokat, megértették. Hallák pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők voltak és csúfolták őt. Miért beszél a 16. fejezet két példázata különösen a vagyon felhasználásáról? Mi köze ennek a farizeusokhoz, ugye, mert nekik kezdi elmondani a elveszett bárány, elveszett, stb. Mert a farizeusoknak volt egy ilyen tulajdonsága is többek között, a képmutatáson meg sok mindenen kívül, hogy pénzszeretők voltak. Na hát miért baj ez, ha valaki szereti a pénzt? Ugye, hát a vagyonnal van itt a baj, a gazdagsága. Nem szereti a gazdagokat az Isten? Ez majd itt sorra fog kerülni ebben a mai példázatunkban. Tehát láthatjuk azt, amíg hadd mondjam el, láthatjuk azt, hogy Jézus ebbe a keretbe helyezi el ezt a mai történetet, amit veszünk, és minden egyes példázat ugye egyfajta keretbe, egyfajta olyan keretbe is bele van ágyazva, hogy az ember jobban megértse magát a mondani valót. Ugye mi is, ha például a gyermekeinknek szeretnénk valamit megtanítani, hogyan tanul a legkönnyebben a gyermek? Ha definíciókat mondunk, tehát ilyen elmondjuk, hogy mi, hogy, merre, mindenki tudja. Vagy pedig elmondunk egy mesét. Elmondunk egy történetet. Múlt heti előadásból lehet, hogy van, akinek a hajós történet maradt csak meg, mert az olyan. Azt nem lehet elfelejteni. Jézus miért beszél példázatokban? Miért említ meg ilyen példákat? Hát, hogy jobban megmaradjon. De ez nem jelenti azt, hogy amilyen keretbe beágyozza a mondani valót, hogy az valóság lenne. Gondoljunk abban, amikor elmondunk a gyermeknek egy-egy mesét, például a Holle anyó, most csak egy-egy eszembe jut, mi a mondani valója a Holle anyó mesének? Szorgalom, lustaság, ugye? Na de maga a keret, amiben ez bele van ágyazva, az valóság? Hát ha elkezdeném most önöknek elmondani azt, hogy tudják, azért esett a hó tegnap, ha valaki nem tudta volna, én most megmondom a tutit, azért, mert a Holle anyó rázta. Én ezt a mesébe hallottam, és ez így van. Nem? Ez a valóság. Hát ha én ezt valóságnak fogom föl, tehát ha nem értem meg azt, hogy miért van egy keretbe ágyazva, akkor nagyon messze fogok eljutni az eredeti mondani valótól. És ez az, amit majd itt láthatunk sajnos ebben a példázattal kapcsolatban, hogy nagyon sokan nem veszik figyelembe ezt, hogy Jézus is egy ilyen keretbe ágyazta be ezt a példázatát. Egyébként maga a példázat három részre osztható. Az első rész egyfajta jellemrajz, nem is jellemrajz, inkább úgy mondanám, hogy egyfajta bemutatása a főszereplőknek. Aztán a második rész egy nagyon furcsa rész, egy nagyon különös rész, ahol Jézus fölhasznál egy korabeli mesét, és ebbe ágyazza bele a szereplőknek, a példázatban szereplőknek a további sorsát. Majd a harmadik rész, ami párbeszéd a gazdag és Ábrahám között majd, na ott pedig jön a mondani való, a fő mondani való, hogy van lehetőség változtatni, ha most itt ebben az életben nem választottál jól. Utána már nincs. És erről szól a tehát ez a hármas felosztás mondhatni, ahogy feltagolható leginkább ez a példázat. Tehát kezdődik egyfajta bemutatásával a szereplőknek. Volt egy gazdag ember, ugye erről már beszéltünk. Talán hagyj jegyezzem meg, ugye példázatnak két szereplője van. Gazdag ember és Lázár. A gazdag embert hogy hívják? Nem tudjuk. Nincs neve. Lázárnak van neve. Tehát rögtön láthatunk egy ilyen éles különbséghatár. Amikor Jézus nem mond neveket példázatban, hanem általánosságban beszél, ennek is jelentősége van egyébként a Szentírásnak. Hogy?
Soknak
szól, de a szereplők közül hova helyettesítse be magát az ember? Kinek a szerepébe szeretné Jézus azt, hogy beleéljük magunkat? Hát nem a konkrét személynek, az ő neve le van foglalva. Ő már nem lehet Szilárd, ő Lázár. Nekem a helyem ebbe a példázatba, ez a volt egy gazdag, volt egy ember, akinek volt bizonyos vagyona, élt vele, ahogy élt, élte a maga életét, ahogy élt, tehát ez a volt egy ember. Ez mindig az a helyzet, ahova Jézus azt mondja, hogy na, ez a te helyed. Próbáld magad behelyettesíteni, vizsgáld meg magad. Tehát ez lesz a mi szerepünk, ahova bele kell majd helyezkedni. Volt pedig egy gazdag ember, töltözik bíborba, patyolatban, minden nap dúsan vigadozzon. Látjuk egy gazdag ember, nincs leírva róla igazán semmi, hogy ő most hogyan viselkedett a szolgáival, a családjával, hogy ő imádkozott-e, templomba járt-e, hívő volt, nem, nincs kifejtve itt ebben a részben. Csak hogy ugye minden nap dúsan vigadozott. Majd olvasunk arról, hogy is volt egy Lázár nevű koldus is, aki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és kíván megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak a gazdagnak asztaláról, de az ebek is elérvény nyalják az ő sebeit. Ugye Lázár, ez már egy magyarosított verzió a héber névnek, Eleázár, Isten az én segítségem, vagy segítségem az Isten. Ez a névnek a jelentés, minden bibliai névnek tudjuk van egyfajta jelentés. Ez az ember, és ez rögtön maga a név is, amilyen nevet használ itt Jézus ennek az embernek a történetben. Tehát ez kifejez valamit. Ez az ember kire számíthatott igazán? Hát még a kutyákra se nagyobb. Azok is inkább a morzsát fölnyalták, még a morzsát is előle. Nem jutott neki. Semmi nem jutott neki. Ott volt a kapuba, a gazdagnak a kapujába, de nem tudott semmire se jutni. Lázár, Eleázár, Isten az én segítségem. Majd a történet így folytatódik, és innen indul majd el az a különös rész, ami egy korabeli mese, mitológia, elgondolás, ahova Jézus behelyezi aztán a szereplőknek a további sorsát. Lőn pedig, hogy meghal a koldus, és vitették az angyaloktól Ábrahám kevelébe, meghal pedig a gazdag is, és eltemetteték. Rögtön látjuk, ugye koldusról, Lázárról föl sincs jegyezve, hogy eltemették. Hát egy ilyen embert, egy koldust el szoktak tisztességesen temetni. Szokott ott valaki lenni, hogy magunk elé képzelhetjük, hogy tényleg az életben is így zajlanak ezek az események. Jézus mindig az életre próbálta rá vonatkoztatni a példázatait. Gondolhatunk itt az irgalmas samaritánus példázatára, amikor elkezd beszélni, hogy a Jerikói úton valakit leütöttek, megtámadtak, ott hagyták félholtra verve, az emberek szeme előtt megjelenhetett az a Jerikói út, maga hegyes, völgyes szakaszaiból, és tényleg hát hallottak ilyeneket. Jézus elkezd beszélni arra, hát igen, itt van egy koldus, el se temetik, igazán. Nincs, aki elbúcsúztatsa, a gazdagról meg van említve. Eltemették. El lehet képzelni, milyen temetése lehet egy gazdag embernek. Tehát Jézus levonja ezeket az apróságokban, jelzi azt, hogy hát milyen lehet a kettőjüknek az élete. Azt olvasjuk, vitették Ábrahám kevelébe a koldus, a gazdag eltemetteték, de hadd tegyem hozzá, a legrégebbi kéziratokban láthatjuk azt, hogy amikor a Szentírást írták, hát nincsenek versek, ezt már említettem, de nincs sem vessző, sem pont, semmi, hanem a szavak egymás után. A legrégibb fordítások, latin fordítások is, a vesszőt és a pontot nem ide teszik. hanem egy szóval ezután. Ugyanis ugye a következő vers arról szól, a 23. vers, hogy a pokolban pedig mi történt a gazdaggal, hogy fölnézett, ugye a fájdalmai voltak, fölnézett, Ábrahámra tekintett, és ez az igazán eltemettetés, ez hova történt meg? Eltemettették a pokolba, tehát ott van a legtöbb fordítás. Hát egyébként így jön ki logikailag ez a vers, így jönne ki, hogy az egyik az ide, a másik az oda. Pont. És utána kezdődik el a gazdagnak a helyzetének az értékelése. Na de fölteti az embert. Jó, az egyik oda kerül, a másik amoda kerül. Hogy most így van-e vagy nem, most ebben nem megyek bele. Akit egyébként érdekel ez a téma, a halál utáni életnek a kérdése, hogy a Biblia hogyan taglalja, meg mit tanít erről, ott hátul van a könyvek között több is, épp Lászlóval beszéltük, ami most fölmutatja, de csak az látja, aki hátra fordul. Tehát van több is, ami csak erről a témáról beszél, össze van gyűjtve, Biblia szövegek, igehelyek, tehát hogy ha valakit érdekel, de igazán a fő lényeg nem is ez lesz. De föltetjük a kérdést, miért kerül oda az egyik, miért kerül oda a másik? Olvastunk arról, hogy a koldus az jó ember volt? Csak az azért, mert szegény valaki, azért, amely fölkerül a Ábrahám kevelébe? És csak azért, mert gazdag valaki, az pokolra kerül? Mert látszólag ebből, hát, de Jézus már ugye nem, mivel nem ez a lényeg, ezért nem beszél erről. Mert ő most nem arról akar beszélni, hogy hova kerülnek a halottak, hanem valami mást akar megtanítani számunkra. Egyébként a gazdagról mondjuk el, hogy azért nem volt egy olyan rossz ember. Itt a párbeszédben majd látjuk, amikor Ábrahámmal beszél, azt mondja, hogy Ábrahám, hát küld vissza Lázárt, ha nem tudod hozzám küldeni, hogy enyhítse a fájdalmait. Azért 5 testvérem van, hogy őket figyelmeztesse, hogy ide ne kerüljenek. Tehát azért ez elmond valamit erről a gazdagról, hogy azért nem volt egy ilyen mindenhája nekem bűnöző, hát törődött a saját családjával, a saját testvéreivel, odafigyelt rá. Hány és hány olyan esetet lehet hallani, hogy testvérek, és aztán olyan rosszban vannak egymással, nem is törődnek egymással. Erről a gazdagról azt látjuk, hogy még ott is mi jár a fejét, nem csak saját maga, hanem hogy a többiek, nehogy. És ennek ellenére a pokorra, hogy miért? Ugye nem érti az ember. Miért kerül ide? Miért kerül oda? Jézus nem kezdi el ezt taglalni. Ugye Istenem szereti a gazdagokat, föltetjük a kérdést. Erre is válaszoljunk azért. Már itt a gazdagságról van szó. Mi a probléma a gazdagsággal? Nem maga a pénz, és nem maga a gazdagság a probléma a Biblia szerint. A Biblia nagyon sok olyan személyt ismer és említ, akik tehetősek voltak, gazdagok voltak, Ábrahám, Jób, és lehetne sorolni a pátriárkákat, de akár az új szövetség idején is vannak, akik elfogadják a kereszténységet, és gazdag, tehetősek, támogatják Jézust is. Az asszonyok között, a követők között ott vannak a negyedes fejedelemnek felesége, meg stb. Akik gazdagok, tehetősek, de támogatják, elfogadják, hívő emberek. Nem magával a gazdagsággal van a probléma, hanem hogyan viszonyulok a gazdagsághoz. Emlékszünk, hogy a farizeusokról mit írt itt a Lukács 16? Akik értették a példázatnak a lényegét, azt mondja, hogy mikor hallották ezeket a példázatokat, akkor ugye csúfolták Jézust, mert a farizeusok oda volt írva. Pénzszeretők voltak. És a pénz szeretete, a gazdagság szeretete nem egyenlő magával a gazdagság. Amikor a Biblia beszél erről Pál apostol, ő úgy mondja, minden rossznak gyökere a pénz, tehát nem maga az eszköz, nem az eszközzel van a baj, hanem hogy én elkezdem imádott tárgyává tenni az eszközt. És annak nem kell millióknak lenni. Lehet az kicsi is, kevés is. Csak ha én e körül mozgok, csak ebbe tudok gondolkodni. Ha bálványom már válik, akár 1000 forint, azonban nem kell milliókára gondolni rögt. hittől. Ez is szabad. Miután a sóvárognak némelyek eltévedtek a hittől, magukat által szegezték sok fájdalommal. És el lehet mondani, hogy mennyire igazak Pálnak a szavai, ha szétnézünk, hogy hány hívő is, hány hívő ember is, ugye, hogy egy kicsit többre jusson, olyan dolgokba is belemegy, ami már ez a többre jusson, ez, gondolok itt arra, hogy már nem a megélhetésért mennek a dolgok, hanem mivel szoktunk takarózni? Miért vállalunk annyi munkát, meg stb.? Nem, csak hogy a gyerekemnek majd már jobb legyen. Hogy neki már ezt ne kelljen, ugye? Tehát ő miatta. Azért nem lát a gyerek engem, nem is ismer már szinte, mert ő miatta. Ő érte van. És amikor valaki elbúcsúzik az élettől, lelkészként több ilyet láttam már, senki nem sajnálta azt, hogy nem gyűjtöttem elég pénzt, hogy azt sajnálom lelkész úr, hogy nem vettem még egy autót, vagy házat, ezt nekem még nem mondta senki. De mit szoktak mondani a legtöbb ember ott azon az ágyon, a halálos ágyán? Mit sajnálnak legtöbben? Mit gondolnak? Hogy bárcsak több időt töltöttem volna a gyerekemmel, inkább húztuk volna jobban össze azt a nadrágszíjat, de többet. Többször elmondtam volna neki azt, hogy szeretem. Többször átöleltem volna, többször megcsókoltam férjem, vagy feleség, stb. És látszólag mindez persze az ő érdekünkben mennek el. Szóval, hogy miért kell idáig eljutni? Sokan által szegezik magukat fájdalommal, ugye mondja az apostol, és nagyon igaz. Az ember belevállal, belemegy, és a vége mit? Micsoda? Hát nyomjuk a hitest, meg a nem tudom én mit. És kellett ez? Végén már az ember rájön, hogy meglettem volna enélkül bőven. Sokszor. De ami itt még megjelenik, és főleg ebben erre a példázatra nagyon igaz, erre a gazdagra nagyon igaz. Ugye erről a gazdagról nem olvasuk, hogy jó tulajdonságai mik voltak, rossz tulajdonságai mik voltak. Egyet olvasunk róla, hogy hát ott a házánál ott volt ez a háza kapujában ott volt a Lázár, és mit tett vele? Semmit. Na hát ez a baj, hogy semmit se tett vele. Hadd mondjam el, vannak olyan film feldolgozások, egy Jézus életet című film feldolgozások, ahol ezt a történetet úgy mutatják be, hogy ez elkergeti ez a gazdag a Lázárt a kapuból. Hát a Bibliában ilyet nem olvastuk. Tehát nem ez a baj. Hogy rosszat tesz a másikkal, hanem hogy semmit se tesz a másikkal. Nem rúg bele, nem bántja, de jót se tesz vele. És itt a probléma. Jakab apostol azt mondja, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Hogy mondja Babics Jónás imájában? Vétkesek köz, cinkos, aki néma. Én tudnék szólni, tudnék tenni ellene, de ez az én dolgom, az én életem, az az ő élete, az ő sorsa, neki ez jutott, nekem ez jutott, kész. Mindenki élje a maga kis életét, legyen boldog, ahogy van, én nem törődöm a másikkal. És a Biblia azt mondja, ha így gondolkozol, akkor ez a te bűnöd. Lehet, hogy nem rúgsz bele, és ez egy... az meg még nagyobb bűn lenne, ha még bele is rúgnék a másik, de ez is legalább, ez a közömbösség, ez a közöny. Na hát ez jellemzi a gazdagot. Honnan tudhatjuk, hogy ez jellemzi? Vagy láthatjuk a folytatásban, amikor Ábrahámhoz szól, név szerint mondja, hogy nekem a Lázárt küld. Tehát ő neki ismernie, ki tudta, hogy ott van. Tudta, hogy ott van. De küldött neki ki egy falat kenyeret, még egy morzsákkal teli tálat se, semmit. Nem, hogy behívta volna, hát az ugye már egy külön kategória, de legalább kiküldök valamit. Ennyi se. Semmit. Tehát a gazdagnak ez volt a bűne, ha nem is látjuk. Ugye példázat vagy valóság. példázat az, hogy valaki az vagy valóság az, hogy valaki az Ábrahám elére kerül, valaki pedig a pokolba, és főleg ezen a képen, ahogy itt láthatjuk ebbe a példázatban. Érdemes elgondolkozni azon, hogy ha a példázatban ezt valóságnak tituláljuk, akkor a többi példázatát Jézusnak ugyanúgy valóságosnak kéne mondani, nem? Mert következetlenek leszünk. Egyikre azt mondjuk, hogy ez a valóság, másik példázatra azt mondjuk, ja, hát ez csak példa. Kinek jutna eszébe például, amikor Jézus arról beszél, hogy én vagyok a juhok ajtaja. Ez szó szerint venni. Hát Jézus egy ember, nem egy ajtó. Vagy én vagyok az út, az igazság. Akkor Jézus lényegében egy út, nem? Ő nem egy ember, ő egy út. Senki nem ment az atya, az csak én ám, rajtam kereszt. Hát ez nem egy út. Vagy tanultunk búza, magvető példázata, búza konkoly példázata, rengeteg ott vannak a Máté Evangélium 13. fejezetében, és például a búza konkoly példázatában kiket példáznak a búza is, meg a konkoly is, akiket learatnak, az egyiket ide takarítják be, a másikat megégetik. Minket embereket? De hát én ember vagyok, nem búza, nem konkoly. De hát ezért, ez egy történet. Tehát érteni kell. Sokan ezt, ahogy említettem, tehát kiforgatják. Azt mondják, nem, itt valóságról beszél. Hogy valóság vagy példázat. Hadd mondjam el, tehát ez a történet, ahogy utaltam is rá, abban a korban egy ismert történetnek volt az a földolgozása, átdolgozása. Egyiptomból származott ennek ez az elképzelés, amit aztán a görögök ugye még tovább fejlesztettek a Holtak Birodalmának az egész mitoszát, amit a zsidóság átvett. Tehát hellenizáció következtében nagyon sok mindent átvettek. A Hádesznek a fogalmát, hogy van egy alvilág, ennek a fogalmát, de ezt sajátos módon kezdték el tanítani. Tehát már nem úgy, mint a görögök, hanem nekik volt egy saját ilyen elképzelésük. Tudjuk azt, hogy a zsidóságon belül nem, persze nem mindenki vallotta ezt, meg voltak a pártok, ki ebbe hitt, ki a Biblia leírása szerint, tehát mindenkinek volt, meg volt a saját hite. Például tudjuk azt, hogy a szadduceusok nem hittek a feltámadásba, nem hittek az angyalok létezésébe. Mit gondolunk számukra ez a történet? Benne volt az ő bibliájukban, így idézőjelben. Arról olvasunk, az angyalok vitték Ábrahám kebelére. Na most ők nem hisznek az angyalokban. Egy szadduceus valószínű nem mondogatta otthon ezt. Még biztos ismerte, mert hallott, a közszájon forgott a nép körében ez a történet, ez a mese. De ők nem hitték. Ők más elgondolásuk volt. De a nép így gondolta általában. Josephus Flavius, aki az első században él, ő neki van, hát több műve van, amiről ismerjük, ő zsidó háború, stb. És van egy ilyen összes műveit bemutató kötet, abban van egy ilyen beszéd a görögöknek a Hádészról, tehát az alvilágról. Egy ilyen című írás, én ebből vettem ki néhány dolgot, mert itt, hát lényegében ugyanazt említi meg, mint az evangélium. Mint Lukács evangéliumban. Flavius pedig, hát tudjuk, körülbelül akkor élhetett, mint Lukács, amikor leírja, tehát én nem tartom valószínűleg, hogy ő az evangéliumból vette ki ezeket a dolgokat. Biztos nem, hát ő leírja azt, hogy a nép hogyan él, hogyan vélekedik, mi az, amit hisz. A Hádesz a világ befejezetlen része, föld alatti világ, ez a hely a lelkek számára van feltartva, ahol angyalok őrzik őket. Tehát ez a zsidók szerint ez nem a végleges álláspont, mint a görögök szerint, hanem ez csak egy átmenet, és innen kapja meg majd az ember a maga jutalmát, tehát itt várakozni kell. Van egy lejárat abban a világban, kapunál lelkek fölé rendelt angyalok vezetik az érkezőket, de nem egyformán. Az igazakat jobb kezük, vezetik, és örömhimnuszokkal viszik a világosság konába, az atyák színe elé. Ott várakoznak az örök életre, amely a mennyben lesz, és ezt a világot követi. Az igazak várakozási helyét mi Ábrahám kebelének hívjuk, mondja Flavius is. Jézus is ugye erről beszélt, hogy hova vitetik a Lázár? Hát felhasználja ezt a korabeli ismert történetet. A gonoszokat balkész felől vonszolják a bűnhődés helyére. A fölőjék rendelt angyalok szidják őket, rettenetesen néznek rájuk, odahúzzák őket a pokol mellé, és annak hevétől szenvednek. A jövendő ítélet rettegéseivel telnek el, de nem csak ennyi ám, nem elég ez, hanem látják az atyák helyét, az igazakat, de köztük mély és széles szakadék van, azon átmenni nem lehet, írja Flavius. Tehát ő is leírja, megörökíti azt, amit Jézus is felhasznál. Egy korabeli mese. Mese vagy valóság. Jézus példázata. Látjuk azt, hogy igen, ezek korabeli hitvilágnak egy része volt. Átvették. A Biblia másról beszél. Ugye a pokolban, már itt a következő vers, erről már beszéltem, hogy a pokolban lesz a szó, még oda kívánkozni, hogy eltemettetik a pokolban, majd pedig fölemeli az ő szemét, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kevelén. Tehát ugyanarról beszél Jézus is, ugyanezt a képet használja a két főszereplőjének, amit hittek az emberek. Amit úgy vélte. Föltekintett, és szenved, és mit lát? Hát látja Lázár, dicsimuszokat énekel, talán ott Ábrahámmal, ez nincs ugyanide leírva, az emberek fejébe úgy beugrik ez a kép. Nagyon sokan, ahogy említettem, tehát ezt szó szerint vették, és úgy gondolják, hogy hát ez az igazság. Hadd említsek meg egy ilyen szemét, Jonathan Edwardsot, ő egy puritán prédikátor volt az Amerikai Egyesült Államokban, aki azt hirdette, hogy az elkárhozottak agóniája fokozni fogja a megváltottak örömét. Tehát ő például szó szerint vette, hogy igen, így néz ki a halál utáni élet, hogy az igazak eljutnak az örök életre, a gonoszok a pokolra jutnak, és a gonosz, tehát mi is láthatjuk őket, ők is látnak minket, és figyeljük őket, és azt, hogy mi látjuk, hogy hogyan sülnek ott a pokol tevébe, hát ez bennünket még nagyobb örömmel fog eltölteni, és arról írhat egyébként ez a szerző, ez a prédikátor, hogy és azért fog bennünket ez ilyen jó érzéssel eltölteni, jó érzéssel, hogy na végre megkapják a büntetést. Na végre most! Ugye? Milyen mennyország az ilyen? Milyen istenkép az ilyen? Tehát, és gondoljunk bele, hogy rengeteg ember ezt elfogadta, és elfogadja ma is. És így gondolja, hogy igen, ez így van. Az igazak látják a másoknak a szenvedését, látják azt, hogy milyen problémák, betegségek érik, stb. És akkor az mennyország az ilyen. A Biblia nem erről beszél egyébként. A Bibliának más a tanítása erről, mégpedig a feltámadás. Most jön húsvét. Mégpedig nem csak a léleknek a feltámadása, hanem hiszen a, hogy van benne, a test feltámadása. Tehát Jézus nem csak egy ilyen lelki feltámadása volt, a sír üres. A teste is feltámadás. És azt olvassuk a Bibliában, hogy mi lesz az utolsó napon, feltámasztja Isten az igazakat az utolsó napon. Nem csak a lelküket, testüket is. Tehát ez a Biblia alaptanítása, nem ez a fajta, hát én azt mondanám, hogy rémtörténet. Egyébként Jézus, amikor beszél a halálról, egy másik kifejezést is használ, a Gehenna kifejezést. Itt a történetekben ugye nagyon sokszor megjelenik Jézusi beszédekben a Gehenna, hogy majd a Gehennára jutnak, a Gehennán elégetnek, stb. De amikor a Gehenna tüze, na de hát mi volt a Gehenna? Egy konkrét fizikai hely? Jeruzsálemben ez a völgy, Géhinom, a Gehenna völgye, Sion egy itt van, az utolsó vacsora termével, és itt ezt a völgyet nevezték Géhinnomnak, Hinnom völgyének. A kánaanita időkben itt emberáldozatokat mutattak be, tehát tényleg gyerekeket égettek el, stb. Móloknak. És hát Izrael királyi sajnos gyakorolták, átvettek ilyen dolgokat. Majd Jézus korában ezt a helyet már nem ilyen bárány áldozat bemutatásra használták, hanem ez volt a szeméttel. Ide dobálták ki a szemetet a városból. És hogy elkerüljék a fertőzéseket, mit csináltak? Már akkor is meggyújtották. És ez állandóan égett. És amikor Jézus arról beszél, hogy hát akinek az élete nem olyan, az a gyehennára vettetik és megégettetik, ebben mit fejezett ki? Nem azt fejezte ki, hogy majd az Isten meggyújtja ezt a völgyet, és akkor, hanem hogy a te életed, ha így folytatod tovább, ennek az értéke egyenlő a szeméttel. Tehát amikor erről beszél Jézus, ez is egy példa volt, amit kivett az életből. Tehát ő ezeket a képeket használja föl. Azt látjuk, hogy ez a gazdag, igen, ott van lenn, így mutatja ebbe a mesébe, és ő kiáltva mondta, atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, milyen furcsa is lenne, nem? Ott vagyunk a mennyországban, éneklünk, és egyszer csak bekiabál valaki. A pokolból. Ez egy mese, egy történet. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt. Tehát erre utaltam. Hogy ő nem azt mondja, hogy bocsáss el valakit, nekem a Lázár kell. Nekem a Lázár kell. Hogy mártsa az ő ujjának helyét a vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem-e lángban. Erről olvastuk Fláviusnál is, hogy az angyalok oda vonzzák a gonoszokat még közelebb a tűzhöz, hogy még inkább szenvedjenek. És mi volt Ábrahámnak a válasza itt a történetben? Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mi az, amit elmond Jézus? Van átjárás a kettő között? Egy kicsit sütögetik a gazdagot, és akkor bizonyos szenvedések után megtisztulva bekerül? Nincs átjárás. Innen se, onnan se. Tehát itt rögtön megdől egy másik fajta tanítás, tisztító tűz, purgatórium, ugye nincs is benne a Bibliában ezek a fogalmak. A Biblia ilyet nem ismer. Ez megint egy későbbi hozzáterés, amit néhányan elfogadnak és vallanak. De a Biblia szerint nincs lehetőség. Nincs arra lehetőség, hogy változtass. Sem olyanra nincs lehetőség, mint mondjuk a távol-keleti vallásokban, gondolok itt a reinkarnáció tanítására, hogy ha itt ebbe az életben nem sikerült, semmi baj, majd a következőben korrigálsz. Ha abban sem sikerül, hát akkor majd a következő, és végén úgyis eléred a nirvánát, és akkor ugye téd a volna. A Biblia nem erre, a Biblia azt mondja, hogy nincs. Itt ebben az életben döntjük el, hogy mi lesz a sorsunk. Nincs több lehetőség. Éppen ezért ezt az életnek, ennek minden pillanatát nekünk komolyan kell venni. Ez nem játék ilyen szempontból. Hadd olvasok egy idézetet a Krisztus példázatai című könyvből. A gazdagról és Lázárról mondott példázatban Krisztus azt tanítja, hogy az ember ebben a földi életben dönti el az örök sorsát. E próbaidő alatt Isten mindenkinek felkínálja a kegyelmét. De ha az ember a maga kezdtenéseivel elvesztegeti az alkalmakat, eljátsza az örök életet. Újabb próbaidőt nem kap. Rajta múlik, hogy közte és Isten között az áthidalhatatlan szakadék tátott. Miről olvastunk? Mit mondott Ábrahám? Ennek a gazdagnak. Nincs átjárás, mert egy közbevetés van, ugye így van fordítva. Egy szakadék van. Nem lehet átvenni. Tehát ez a szakadék, ez is egy jelkép, Isten és közöttem egy szakadék keletkezik. Hogyan élek? Mit élek? Mélyítem a szakadékot? Vagy pedig az Istenhez jövök. A példázatnak ez a lényege. Mit tesz a gazdag? A gazdag azt mondja, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide egy ötrelemnek helyére ne jussanak. Ugye erről is tettem már említést, hogy aggódik az övéért. Szeretné megóvni ettől az övét. Ábrahám válasza, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Na most mit jelent ez, hogy van Mózesük és prófétáik? Ez nem azt jelenti, hogy ott jár közöttük Mózes meg a próféták. Ott van leírva a Szentírás, vegyék elő, és olvassák azt, tanulmányozzák azt, hallgassák azokat. Mit mond a gazda? Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Tényleg ilyen hatása van a csodáknak? Csodák hatására megtérnek emberek? Nem minden esetben.
De sokan.
Nagyon nem minden esetben. Tudunk-e olyan valakit, aki visszajött a halálból? Köszönöm szépen, én rágondoltam. Jézus Krisztus. Föltámadt? Jézus föltámadt? Akkor minden ember hisz benne. Mert ez valóság. Nem. Pedig ez valóság, nem? Akkor miért nem hisz minden emberben? Jó, hát ma nem látják, de akkor, amikor élt. Mert sokan nem megjelent. A főpapok akkor is kételkedtek. Miért? Hogy? Hát látták, hogy mi történik a templom kárpitja, a sötétség a keresztnél, stb. Mindent láttak. Miért nem hitték el? Pedig látták a csodát. Csodák hatására lehet nem válik mindenki hívővé? Vagy csak ideig, óráig? Hogy szoktuk mondani? Minden csoda? És három nap múlva már. Ugye? Ugye hiszem, ha látom. Emlékszünk még. Nem akarok a főpapokig elmenni, de tanítványok se hitték el, hogy föl fog támadni. Nem csak Tamás. Karavazsónak a képe nagyon jó kifejezi, egy kicsit sötét így ezen, de a többi tanítvány is, ahogy nézi, benne van az ő hitetlenségük is. Mert ők sem voltak jobbak, mikor Jézus megjelent nekik először. Azt mondja, ne féljetek, én vagyok, így kezdni. Mert minek gondolhatták őt? Hát átment a falon, a bezárt ajtón, megjelent neki. A hihet még nem látta. Hogy lehet ez? És a csoda hatására nem váltak hívővé ott azonnal. Tamásnak megjelenik. És Tamás mit mond? Én akkor se hiszek. Látom, de nem hiszem. Ez nem te vagy. És Jézus azt mondja, na gyere csak. Akkor fogjál meg, éríts meg. Ez én vagyok, nem egy szellem, nem mai szóval, nem egy hologram, vagy valami trükk. Ez a valóság. És nagyon sok ember nem akarja elhinni a valóságot. Mit mondott Ábrahám erre a kérdésre? Nem küldi vissza Lázárt, hanem, és itt jön a fő mondani való. Ugye ő pedig mondaná ki, ha Mózes és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül föltámad. És amikor Jézus ezeket a szavakat mondja, akkor nem csak erre a példázatra utal, nem csak arra utal, hogy hát igen, itt van ez a gazdag ember, és az ő hozzátartozói nem fognak hinni, ha nem hallgatnak Mózesre és a leírt Szentírásra, hanem ebben a sorban, ebben a mondatban ott van a nép állapota is, a nép vezetőinek az állapota is. Hogyha ők bár olvassák a proféciákat. Olvassák a Jézusra vonatkozó utalásokat. De a halálból, ha valaki visszajön, mármint ő maga, annak se hisznek. nem fogadták el, és nem hitték el. Bár sokan aztán, persze később pünköskor történt valami változás, de sokan akkor is elutasították. Azt sem győzi meg őket, ha a halottak közül föltámad valaki. Jézus saját magáról is beszél. És hogy egy picit fordítsuk magunk felé ezt a példázatot így végül. Elmondhatjuk azt, hogy mindannyian felelősek vagyunk a környezetünkért. És valahol ez a példázat ezt is tanítja. Mi nem Lázár helyébe helyeztük bele magunkat, hanem a volt egy gazdag ember. Mi gazdagok vagyunk. Mert minden egyes ember, akinek vannak, aki tud beszélni, vannak ilyen képességei, akármilyen, akár csak egy képessége is van, az gazdagnak mondhatom, mert van. Neki van. A kérdés az, hogy hogyan bánunk ezzel. Mit csinált a gazdag a példázat elején, hogy olvastuk? Bíborba, patyolatba öltözött, és egész életében mulatozott. Hát így is lehet. Úgy is lehet, amit a kép ábrázol erről a példázatról, majd később lesz szó, a talentumok példázata, elásom. Felelősek vagyunk. Mit teszünk a ránk bízott talentumokkal? Használjuk helyesen, vagy visszaéljünk ezekkel? Jézus azt mondja, Máténál, amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevésebben büntetetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Felelősek vagyunk ránk bizottakért. Felelősek vagyunk a környezetünkben élőkért. És ez egy keresztény felelősség. Mi nem tehetjük meg azt, hogy valaki ott van az ajtónk előtt, és hát nem rúgunk bele, de ugye? Aki tudna jót cselekedni, de nem teszi meg, az bűnös, az bűne az annak. Ez egy üzenet ennek a példázatnak. És egy másik üzenet az is, amit szintén önvizsgálatra int, hogy hogyan élek itt az utolsó napokban. Mivel töltöm Jézus visszajövetelét megelőző időszakot? Majd most a következő példázatok, amikről márciusban beszélünk, nagyon sok már Jézus eljövetelét fogalmazza meg, különösen amit említettem is a talentumokról, vagy az utolsó ítéletről szóló példázat, mindegyikben azt látjuk, hogy visszajön az Úr, hogy eljön a gazda, stb. Így mondja Jakab apostol, akit már idéztem. Noszai márti gazdagok, sírjatok, jajgazdának, nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek rejátok. Gazdagságotok megrothat, ruháitokat moly ette meg, aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. És miért? Mi a baj? Erről beszéltünk, nem maga a gazdagság, hanem kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. És itt milyen kincsekről van szó? Jézus a hegyi beszédben beszél hasonlóról, hogy gyűjtsetek magatoknak kincset, de ne olyat, amit elloptak a tolvajok, vagy a moly megemész, és a többi, vagy a rozsda, hanem a mennyiben, mennyei kincseket gyűjtsetek. Jaj, azoknak, akik az utolsó napokban, amikor nem ezt kellett volna gyűjteni, amikor már alig van vissza valamennyi idő. És a gazdag és Lázár történt erre szól. Most van még lehetőséged választani. Van még lehetőséged dönteni. Amikor oda kerülsz, hogy eltemetted el, onnantól fogva, nem. Ott már nincs olyan, hogy na majd átmegyek oda, meg ide, meg még változtatunk a dolgot. Nincs, ott lezárult, kész. Ahogy az életünk lezárul, a lehetőségünk is lezárul. Vagy lehetőség az örök életre, amit itt megalapoztunk, hogy egy elvesztett lehetőség, hogy elvesztettük az örök életet. Isten azt szeretné, ha bennünket nem ez jellemezne. Ez az ábrahámi mondat, hogy az se győzi meg őket, hanem a mondatnak az első fele. Mózes és a prófétákra hallgatni. Végezetül egy kérdést szeretnék föltenni. Hol a Bibliát? Hol a Bibliát? Na most nem arra gondolok, hogy te polcon, vagy éjjeli szekrény, vagy a telefonba, vagy nem erre gondolok, hogy helyileg, hanem hogy az életedben milyen szerepet töltesz be. Mennyire határozza meg azt, hogy hogyan élünk, mit teszünk, hogyan beszélünk a másikkal, hogyan segítünk a másiknak. Mert ez a Mózes és a prófétákra hallgatás, ez nem azt jelenti, hogy hát meghallgatok egy előadást, vagy kettőt, vagy istentiszteletet is esetleg még pluszba. Tehát az, hogy meghallom, tehát itt nem erről beszél Jézus, hogy prófétákra és a Mózesre hall. Nem, hogy milyen súlya van az életemben ezeknek a szavaknak. Én azért szeretnék imádkozni, hogy a Biblia, Isten szava számunkra töltse be azt a helyet és azt a szerepet, aminek ott kéne lenni, hogy ez határozza meg a mi viselkedésünket, egész életvitelünket. Hajtsuk meg fejünket és egy csöndes imádkozunk. Mennyi atyánk, köszönjük neked ezt a példázatot. Köszönjük azt, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy nekünk van még lehetőségünk változtatni az örök élet tekintetében, a dolgainkon, a helyzetünkön. Nekünk még nem veszett el ez a lehetőségünk. Köszönjük a tanulságot, amit ez a példázat hordoz, hogy mi nem szeretnénk úgy élni, mint ez a gazdag ember, egyrészt, hogy eltékozoljuk az időt, mulatozásra, dorbézolásra használva föl, képességeinket elásva, hanem szeretnénk szolgálni másoknak. Segíts, hogy észre tudjuk venni a lázárokat, ami kapuinkban, az ajtóinknál. Segíts, hogy tudjuk őket segíteni. És köszönjük azt, hogy a Szentírás ott van a kezünkben, és szeretnénk, ha nem csak ott lenne, hanem ott lenne a mi szívünkben, az életünknek a fő mércéje lehetne. Köszönjük, hogy erre bátorítottál, és erre buzdítottál ma is, mennyei édesatyánk. Jézus, a mi Urunk nevében köszönjük ezt. Amen.